Sziasztok, kedves Murphy törvénye podcast hallgatók! Ez itt a sokadik adásunk, és úgy alakul, hogy ismét összeállt a régi csapat, és Bencével ketten fogjuk a mai adást készíteni. Úgyhogy hello. Sziasztok!
Hello, hello! Hát bizony, azt hiszem, ilyen nagyjából évad elején volt utoljára.
Igen, igen, jó sok résszel ezelőtt, úgyhogy ez most külön érdekesség, és ennek örömére egyébként hoztam egy Murphy törvénye sztorit is.
Na, mesélj!
Még novemberben történt velem egyébként ez az eset, és a Magyarok külföldön szekcióhoz tartozik. Elmentem Oszlóba Lilla barátnőmmel, aki ugye volt már meghívott vendég itt az adásban.
Igen.
Ami igazából ilyen szempontból most lényegtelen, hogy kivel voltam, csak gondoltam, megemlítem, hogy vele voltam Oszlóban, és éreztem már az utazásnál, 4 napra mentük egyébként, hogy így valami nem oké a szervezetemmel, elég sokszor kellett pisilnem, és ez így a 3. napra elég kellemetlenné vált, amikor a Munch Múzeumban voltunk, tehát így gyakorlatilag minden, ez egy óriási múzeum amúgy, és jó szívvel ajánlom mindenkinek, akit érdekel a művészet, de hogy minden szinten nekem pisilnem kellett, ami nem normális, úgyhogy éreztem, hogy itt valószínűleg felfáztam, és így nem tuti a dolog. És hát szombat volt, ami csak azért fontos, mert Norvégiában vasárnap minden zárva van, tehát hogyha én gyógyszert akarok szerezni, azt aznap meg kell oldanom, és szombat délután volt, tehát hogy azonnal oldjam meg. És lementem a múzeumnak a büféjébe, egy ilyen kis sarokba, hogy akkor felhívom a Levit, hogy szerezzen nekem gyógyszert, mert másnap reggel mentem haza, hogy mire hazamegyek, legyen otthon minden, meg egyébként is, mit tudom én, készítsen elő nekem C-vitamint, meg még tudod, így elküldtem boltba, hogy vegyem meg mindent ahhoz, ami nekem kell majd. Uh-huh. Ülök a kis sarokban, a büfében, és így nagyban ecsetelem neki magyarul, hogy hát milyen pórul jártam, és így tudod, így részletes leírást adtam arról, hogy egyébként milyen tüneteket produkálok, és
hogy ez milyen
kellemetlen. Igen. Hogy ez milyen kellemetlen, és hogy ez milyen borzasztó az egész, és akkor de nem voltam egyébként hangos, vagy kulturálatlan, vagy semmi, viszont mellettem megjelent 2 csaj. És amikor befejeztem a telefonbeszélgetést, akkor hallottam meg, hogy ők egyébként magyarul beszélgettek. Úgyhogy életem első felfázását természetesen sikerült megosztanom külföldön magyarokkal.
Hát akkor ők gyakorlatilag most már olyan szinten tudják a kórképedet, mint a házi orvosod.
Igen, igen.
Jellemző. De hogy így tudod, helyesen jellemző.
Ez igen, tehát hogy annyira Murphy volt, hogy tényleg, tehát, hogy soha nem pásztam még föl, és most itt vagyok Oszlóba, és nem tudom, hívom telefonon az uramat, és mondom neki, hogy mi történt, és akkor erre természetesen 2 magyar csaj hallgatja végig, hogy
hát,
mind megyek keresztül.
Igen, illetve nem is feltétlenül a megfázás, de hogy úgy tudod, hogy richtig akkor vannak magyarok körülötted külföldön, uh-huh. amikor tökre nem kéne, hogy ott legyenek, és éppen te is mondasz valami jó ízű káromkodást, vagy valamit, vagy nem tudom, egyszerűen csak beszólsz valakinek, akiről tudod, hogy úgy se érti.
Igen.
Ez a hülye bunkó a buszon itt hangoskodik, és történetesen a hülye bunkó épp egy magyar. És akkor egy hátrafordult. Ez mondjuk nem történt meg, de olyan velem volt Angliában, hogy úgy ismerkedtem meg én is egy formával, hogy dolgoztam ugye egy ilyen próbaterem per stúdióban egy ideig, és az egy ilyen nem alaksori helység, inkább egy ilyen vasúti, vagy egy ilyen töltésnek így az aljában ilyen boltíves üzlethelységek voltak, és abból így az egyik is volt előtte kinn egy plac, egy ilyen zsákutca, és tárványit volt az ajtó, már verőfényes napsütés volt, meg szellőztettem délelőtt, hétköznap délelőtt, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy kint valaki ilyen igazi, ízes, istentelen magyar káromkodást lenyom, de ilyen jó hangosan, hogy ez, meg az, meg így, miért parkoltak a garázsán, oda parkoltak a garázsán, és nem tudok kiállni, hogy az izé, meg az, és akkor így én megyek ki, és így megszólítottam magyarul, hogy hát de jó ilyen ízes magyar káromkodást hallani. Úgyhogy tényleg mindig akkor vagyunk jelen, amikor nem kéne. Mindent hallunk.
Ez nem tudom, ez bonzás törvénye.
Teljes mértékben Murphy törvénye.
Abszolút.
Na.
Na,
Akkor mondd a témánkat.
Rá is kanyarodhatunk. Igen.
Kanyarodjunk a témánkra.
Kedves hallgatónk és régi ismerősünk Zsolt ajánlotta a témát, méghozzá a generációkat. Hát igazából az a kiindulási alap, hogy mi nem egy generációhoz tartozunk Zsolttal, mert ha minden igaz, akkor ő X-es generáció, mi meg Y-generáció vagyunk, és így szerintem így az volt a felvetése, hogy így beszéljünk erről egy kicsit, hogy mi a véleményünk itt a generáció közötti különbségekről, vagy mi... tudod, mindenki máshogy fogja meg ezt egyébként, hogy mik a különbségek, vagy hogy számára mi a legfontosabb különbség, és arra gondoltam, hogy végigmehetnénk a generációkon. Mit szólsz?
Nyomjuk. Nyomjuk, mert szerintem van mit mondani. Bőven. Márhogy főképp a saját szemszögünkből, nyilván a
többiben
egy kicsit kevésbé látunk bele, de a saját szemszögünkből van mit mondani, és szerintem olyan dolgok foglalkoztatnak téged is, engem is, ami nem csak minket foglalkoztat, hanem sokunkat ebben a korosztályban.
Igen.
Ezekről érdemes egyébként beszélni.
Abszolút. Mondjuk azt azért így szögezzük le, hogy egyikünk se szakértője a témának, olyan szempontból, hogy nem vagyunk generációkutatók, csak így a saját megéléseinkről fogunk szerintem most így beszélni, meg nyilván egy kis internetes, nem tudom, tudással, vagy hozzáféréssel, mert nyilván az, hogy melyik generáció mikor kezdődik, én például fejből nem tudom, de most itt van előttem, hogy így be tudjuk lőni, hogy milyen korosztályról van szó.
Na, akkor ezt tegyük is tisztában. Tisztába.
Jó. Hát kezdjük szerintem a baby boomerekkel, mert az előtte lévő generáció, ami a néma generációnak szokták hívni, az számunkra nem igazán releváns, hanem így a boomerektől kezdődően fontos az, hogy ők 1946 és 64 között születtek, tehát a mi nagyszüleink igazából, vagy esetleg szüleink, hogyha idősebb szülőkről beszélünk. Ja, és azt még fontos hozzátenni, hogy egyébként ez a generációknak, tehát hogy nem ennyire szigorúan van véve, hogy akkor, ha ebben az évben születtél, akkor ide, ha oda, akkor abba vagy, hanem ez egy kicsit fluidabb dolog, és nyilván vannak átfedések, és hogy egyébként az is számít, hogy hova születtél. Tehát az amerikai baby boomer generáció az nem feltétlenül ugyanaz, mint a magyar baby boomer generáció, mert hiába születtek ugyanakkor, tök más kulturális behatások érték őket. Már csak azért is, mert az egy sokkal szabadabb világ volt, egy piacgazdaság, itt meg ugye Magyarországon teljesen más körülmények uralkodtak. Úgyhogy ezt azért így fontos észben tartani. A másik az meg, hogy ugye a generáció X az meg 65-től 80-ig van, és ami fontos számunkra, az az Y generáció, ugye, mert hogy oda tartozunk, az 81-től 96-ig van hivatalosan, de hogy Magyarországra egy kicsit ezért így később érkezett meg így a modern technológia, mint mondjuk az USA-ba, tehát hogy a később lett elterjedve mondjuk a mobiltelefon, vagy a számítógép használat, és emiatt szerintem tudod, egy kicsit így csúsztatva vannak a dolgok.
Igen, tehát, mindig minden később ér.
Igen, ja. És ugye van még a Z-generáció, ami 97-től 2012-ig tart, és képzeld el, még utána is van generáció.
Bizony. Igen, ezt tudtam egyébként, és Alfa a nevük.
Igen. Ők végül is akkor így mondhatjuk, hogy 2012-től 2020-ig kb., vagy hát most így mostanig, és nem tudom, hogy a következő generációnak majd mi lesz a neve.
Hát ők most már az alfások, ők most már így kamaszodnak.
Hát igen. Ezt
számolom
igen,
nagyjából, igen. Vagy kezdenek mostanában. Ha azt veszük, igen, hogy néhány év plusz-minusz van mindig itt a határok között, azt mondtad, hogy 2010, akkor azt vehetjük el, nem tudom, 7-8-tól
hát
akár.
Az
ők ilyen 13-14 is lehetnek már akár idén.
Abszolút. Az az érdekes, hogy egyébként így rövidül a generáció hosszok. Tehát, hogyha megnézed a baby boomerek 46-tól 64-ig, tehát ez egy elég nagy időszak, a generáció X 65-től 80-ig, az még szintén elég nagy. Viszont az Y generáció az már 81-től 96-ig, tehát az csak egy 15 év.
Igen.
Igen, és akkor ugye eljutunk oda, hogy az alfák az már kb. Így 10 év.
És akkor a következő meg megint egy, nem tudom, 10. Egyébként szerintem ez azért lehet, hogyha most tippelnem kéne, mert hogy ugye tehát a fejlődés, meg a főleg tényleg a technikai, meg ilyen mindenféle innovációs fejlődés, az ugye nem lineáris, hanem időszakonként változik, vagy felgyorsul, vagy lelassul ennek a mértéke, és nyilván...
Hát exponenciálisan nő. Ja.
Igen, 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 erre akartam kiukadni, hogy nyilván a mi időnkben már jobban felgyorsult, tehát tényleg egy ilyen exponenciális görbét követ, míg mondjuk a baby boomerek idejében meg azért még kevésbé volt ennyire gyors. Bár amúgy igen. Nyilván az emberiség durva dolgokat ért el, nem tudom, 60-as években is, szóval azért tudom, leszálltunk a Holdon, meg ilyenek, az is kemény. De hogy...
Ja.
De a mindenki számára elérhető, látható, tapasztalható technikai fejlődés az meg, igen, az meg nálunk. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ez szerintem így rövidül.
És mit gondolsz az Y generációról? Tehát
ez a hú de messziről kezdjük. Mit gondolok?
Szerintem kezdjünk magunkkal, mert ebből a szemszögből, ezzel a generációval értjük meg a többit is, nem? Tehát, hogy szerintem az, hogy beleszületsz egy korszakba, az tökre meghatározza, hogy mit képviselsz.
Persze, hogyne.
Meg, és nyilván...
Hát, hogy meg, hogy kapcsolódsz a világhoz, mert sokkal, mert hogy nyilván könnyebben tudsz kapcsolódni korodbeliekkel, vagy azokkal, akik hasonló problémákkal küzdenek, hasonló kihívásokkal küzdenek, hasonlóan látják a világot, nyilván velük könnyebb kapcsolódni.
Hát igen, meg a korosztályodon keresztül szűröd le, meg hozol értékítéletet, ami uh-huh. Tehát ez nem feltétlen jó, csak hogy például az, hogy mondjuk hol tartasz szerinted az életben, vagy hogy ez mit jelent, azt szerintem tökre meghatározza, hogyha körülnézel az ismerettségi körödben, hogy jó, itt vagyok 30 pluszosan, akkor nekem most itt és itt kéne tartanom, tudod.
Igen.
És ez a különböző generációknak tök mást jelentett, azért szerintem nálunk most már ez egy kicsit ilyen szabadabb dolog, hogy mit jelent 30-asnak lenni.
Hát szerintem a legtipikusan tetten érhetőbb dolog ilyen szempontból a gyerekvállalásnak az időbeli kitolódása. Ja. Tehát, hogy nyilván voltak olyan szülők, akik 30 pluszosan vállaltak gyereket akkor is, tehát hogy nem kivétel létezett, de hogy azért többnyire a mi generációnknak a szülei, tehát mit szüleink, 20, nem tudom, 3, 4, 5, 6 évesen már bőven bátran
gyereket vállaltak. Ja.
Mert hogy nem tudom, az volt nem tudom, valahogy a dolgok menete az volt akkor. Ez volt a magától értetődő, és csinálták, és ebben óriási a különbség azért nálunk már.
Igen. Hát emlékszem, anyám mesélte, hogy ő 24 évesen szült engem, hogy ő már öreg lánynak számított.
És gondolj bele, hogyha visszagondolsz magadra 24 éves korodra, ja. hogy így most ott kellett volna még gyereket nevelned amellett, hogy kitaláld Jézusom. Magadat. És szerintem a kitaláld igen. magadat az egy nagyon-nagyon tipikus Y-generációs kérdés, feladat, probléma. Ez a kitalálni magunkat.
Projekt, mert, nem?
Tehát, mert hogy... Igen, mert hogy nekünk, én azt látom, tapasztalom, olvasom, nyilván azért itt ebben vannak olyan gondolatok, meg fogok olyan gondolatokat mondani, amiket én is olvastam máshol, nálam sokkal okosabb emberek, akár akik tényleg professzionálisan kutatják a témát, mondtak ilyeneket, de hogy teljesen egyetértek azzal, hogy az egyik legnagyobb kérdés, a legnagyobb probléma, ha ezt lehet problémának nevezni, hogy ez a keressük magunkat, meg hogy kik vagyunk, és ez szerintem sokkal kevésbé lehetett jelen az előző generációkban, mert valahogy egy ilyen kevesebb lehetőség volt az életben, megint csak ugye be lehet hozni akár a technikai fejlődést, nyilván az internettel bármit lehet csinálni, kevesebb lehetőség volt talán az életben, emiatt aztán az emberek sokkal kevesebb pálya vagy karrier közül választhattak, és talán sokkal inkább elfogadott volt az, hogyha ilyen tradicionális karrier útba csaptak bele, és azt járták végig, és ezzel úgy valahogy mindenki sokkal boldogabb volt. És nekünk meg az van, hogy ugye nyilván a technika, az internet, a lehetőségek azok nekünk is bőven kinyíltak már, mire mi, nem tudom, kamaszok lettünk, meg gimnazisták, hát már azért ugyan mi még sárral eldobáltuk egymást, meg homokot ettünk szabadidőnkben gyerekkorunkban, de hogy egyébként azon túl például a mi kamaszkorunkra már azért az internet használat, a számítógép használat, az bőven-bőven meghatározó volt, és akkor egyszerűen azt látjuk, hogy itt annyi minden van, annyi lehetőség van, annyi mindent lehet csinálni, hogy így szerintem nem nagyon találjuk meg magunkat, vagy nehezebben találjuk meg magunkat ebbe a bazi nagy katyvaszban, ami az Y generáció számára a világ.
Ja. Tudod, mi gondolkodtam valamelyik nap, hogy amikor felnőttem, vagy hát felnőttünk, akkor, tehát hogy a mi tínédzser korunkban azért még így, én úgy emlékszem, hogy nem volt okos telefon, vagy nem volt ilyen, tudod.
Nem.
Tehát, hogy így használtad a technikát, de hogy mennyire fura, hogy na jó, mondom, hogy honnan indultam ki. Tehát, hogy most, hogyha fölkelek, akkor ránézek egyből a telefonomra, mert azon van az ébresztő, meg mit tudom én, tehát, hogy tudod, így a reggeli kávémhoz végigpörgetem az Instát esetleg, vagy megnézem a híreket, és ezen gondolkoztam, hogy mi a jó Isten csináltam 16 évesen a reggeli mellett, érted? Hogy hát, és ja. Egyszerűen nem, tehát hogy tévét néztem, vagy olvastam, vagy mivel telt az a reggeli idő, ami most, meg egyébként nem csak a reggeli idő, hanem hogy a telefonomon kívül mi a tökömet csináltam, és hogy biztos, hogy ez volt a jobb, de hogy így...
Hát nem tudom, szerintem olvashattál. Én például azért olvastam reggelente, mert nyilván most nem arról beszélek, hogy hétköznap fölkel és suli, mit tudom én. Tévézés, egyértelmű. Kisebb korban nyilván mesenézés azonnal, kelés után, tehát ez szerintem egyértelmű volt. Idősebb korban már inkább csak úgy tévézés, vagy kapcsolgatás, vagy nem tudom, vagy tényleg volt, hogy reggel olvastam. De ez az, de értem, amit mondasz, mert tényleg ez az ilyen, hogy még jobban leegyszerűsítve, amire gondoltál, szerintem az ilyen tényleg ilyen mikro cselekvések, vagy ez az ilyen pár perces időtartamok, hogy mondjuk most simán azt csinálod, hogy eszed a műzlidet reggel, és nyomkodod a telefonodat közben.
Igen.
Hogy itt arra én sem emlékszem, hogy amikor gyerekkoromban ettem a műzlit reggel, akkor csak így ettem. Milyen fura.
Igen.
Milyen hülyeség ez, nem? Hogy így csak úgy. Igen, olvasgattam a műzlis dobozt például, hogy így mi a fenét csináltunk a műzli evés közben. És miért érezzük most azt, hogy ez furcsa, hogy nem csináltunk semmit a műzli evés közben?
Nem tudom, ez borzasztó egyébként, de biztos, hogy ez például ez a technikai hatalom átvétel, vagy ilyen függés, az szerintem így meg, hogy mondjam, elidegeníti az embereket abszolút, mert például szerintem egy idősebb generáció, bár egyébként majd mindjárt visszatérek erre, de az idősebb generáció szerintem ilyen teljesen rossz szemmel nézi, hogy mi a jó, tehát hogy így miért kell a telefonod mindenhez. Uh-huh. Az egyik fele, a másik fele meg ugyanúgy rá van függve. Tehát, hogy például megnézem a nagymamámat, akkor viszont szerintem ő többet használja a telefonját, mint én.
Mindig mesél, nem, hogy most megint ezzel, meg azzal játszottam, nekem anyukámtól valami játékot most a telefonján, és mindig meséli, hogy ezzel, meg azzal, meg így, meg úgy áll a játékban. De egyébként ezzel nincsen baj, tehát, hogy mi is játszottunk, csak mi nem telefonon játszottunk, hanem számítógépen játszottunk.
Számítógépen,
igen. Ja. Hogy szerintem a játék élmény ilyen szempontból az egy ilyen pszichére ható dolog, tehát mindegy nagyjából, majdnem mindegy nagyjából, milyen eszközön csinálod.
Mi
fél gondolatom jutott eszembe még, hogy emiatt, hogy pont az a tény, hogy mi azon gondolkodunk, hogy most a reggeli kávé, meg a műzli, meg a nem tudom, vajas kenyér mellé telefonnyomkodunk automatizmus szerűen.
Igen.
És egyáltalán, hogy azon gondolkodunk, hogy ezt gyerekkorunkban nem tettük, illetve mit csináltunk gyerekkorunkban, nyilván nem kávé, de műzli evés, meg vajeskenyér evés közben, ez, hogy mi ezen gondolkodunk, szerintem ez leírja egy picit azt, hogy az Y generáció az egy ilyen összekötő híd, a régebbi, az X, ahol még a technika nem volt például annyira, ugye a háztartásoknak a mindennapi része, vagy nem ilyen szinten, vagy nem ilyen minőségben, és a Z között, akiknek meg már gyerekkorukban is az okostelefon volt a kezükben. És szerintem igen, pont ez van, hogy az Y generáció, ez a kettő között van, és így nem tudjuk, hogy hol vagyunk, hogy mi van. És gondolkodunk azon, hogy mi a franc volt régen, amit most már nem csinálunk, és most már azt csináljuk, mint a Z-sek, de hogy mi még csináltuk azt, mint az X-esek. És így mi, és egy ilyen furcsa helyzet ez, hogy a kettő között vagyunk mi ilyen kapocs.
Igen, egy kicsit azt érzem, hogy így ilyen téren és időn kívül létezik ez a generáció, főleg egyébként itt a fiatalabb vége, tehát hogy akik ilyen 90 körül születtek. Uh-huh. Mert így, akik a 80-as évek elején közepetáján születtek, szerintem nekik még úgy kicsit, tehát ők jobban tudnak viszonyulni az X-esekhez.
Uh-huh. Igen.
De hogy akik itt a generáció vagy szakaszváltás végén születtek, tehát hogy most így érted hogy 94-ben van itt a határelválasztás, de én mondjuk 92-es vagyok, tehát most ez a két év jelent valamit, érted?
Nem, persze.
Szóval nagyon érdekes. És egyébként megjelent, tehát hogy nagyon furcsa, hogy akkor vettem észre, hogy mennyire máshogy működök, amikor elkezdtem a második egyetememet csinálni. És ugye az első egyetemem alatt főleg kortársakkal együtt végeztem az ELTÉ-t, uh-huh. És amikor a METU-t elkezdtem, akkor ott nagy volt a megdöbbenés számomra, mert én akkor voltam 24 éves, ami egyébként nem öreg, vagy így értelted, hogy
persze.
40 évesen is, meg 50, meg 60, meg 80 évesen is elkezdhetsz egyetemet, erről van szó, tehát akkor nyilván még nagyobb a látványa ennek a dolognak. De hogy voltak olyan emberek, olyan osztálytársaim, akik frissen kerültek ki gimnáziumból.
Uh-huh, igen.
És számomra ilyen hihetetlen volt az egész, hogy tudod, hogy ott vannak 18-19 évesen, és van köztünk 5 év korkülönbség, és így teljesen más gondolják a világról.
Tudod, hogy hol... Tippelj, hogy szerinted hol a legjobban tetten érhető ez a fajta dolog, amit most mondasz? Így mondjuk egy 6-8-10 évvel fiatalabb is közted. Vagy legalábbis szerintem.
Szerintem egyébként a pénzügyi döntésekben.
Nem erre gondoltam, de amúgy ez is jó.
Te nem mire gondoltam?
Hát a zenében.
Igen. Valóban.
Hogy mennyire mást hallgatnak. Azoknak mennyire más a hangulata, meg a mondani valója, mint amiket mi nőttünk fel.
Igen. Valóban, ez igaz.
Hogy nem, én most nagyon sokat... Nyitott vagyok mindenfélére általában tényleg zenében, és így én, és tökre elismerem a mostani, nem tudom, új hullámos ilyen magyar hip-hop, meg ilyen előadókat, de hogy így engem tökre nem tudnak megfogni már, mert hogy ez nem nekem szól.
Nem,
és
hát
akkor,
ez...
És akkor itt azért ez egy marha jól megfogható dolog.
Ja, de hát mert mondjuk a zene ez egy tök fontos populáris eszköz, tehát hogy így szerintem a zenében még mindig jelent valamit, hogy milyen ízlésed van, tudod? Tehát hogy ha megnézed a divatot, hogy ki hogyan öltözködik, azt szerintem kevésbé releváns uh-huh. ma már, tehát hogy így ilyen sokkal fluidabb lett az egész, uh-huh. és nem igazán tudod megmondani öltözködés alapján, hogy ki hova tartozik, vagy milyen ízlése van. Tehát annyit látsz mondjuk, hogy mondjuk tiszta-e az a ruha, vagy leszarja, és sáros a cipője. És mit, tehát, hogy mennyire ad magára, azt maximum azon tudod lemérni, hogy milyen higiéniai szintje van. Uh-huh. De hogy tudod, eltűntek azért ezek a nagyon... szöveges pólók, meg most már ugyanúgy mindenki hord, nem tudom, Led Zeppelin-es pólót például, az is, aki nem hallgatja, mert jól néz ki, szóval, hogy ez...
Kedvencem a 14 éveseken a Nirvana póló, és így...
Igen.
Istenem, de ezt amúgy nem, ezt elrontották a fast fashion áruházláncok igazából, akik elkezdték licenszelni az ilyen dolgokat.
De is voltál 14 éves, és te is felvetted azt a Nirvana pólót, szerintem, nem?
Szerintem ebben most nem értek egyet, és azért nem vettem fel, mert nem volt. És régen... És régen az, hogy zenekaros pólód volt, az egy ilyen ultramenő kiváltság volt. Mert nem lehetett ám akárhol hozzájutni a Nirvana pólóhoz, hanem, vagy nem tudom, vegyünk bármilyen zenekart, hanem egy, megvehetted az official merchből méreg drágán, egyébként, ahogy most is megteheted bármilyen előadónál. Kettő, valahonnan buggantottad külföldről, vagy valami haver hozta, vagy megláttad a nem tudom milyen szabadkai piacon, és hogy nem volt. Én konkrétan, hát jó, arra emlékszem, hogy jó, persze, amikor én voltam kamasz, meg kisgyerek, voltak rockerek, és hordtak Nightwish-es pólót, meg Children of Bodomos pólót, de hogy így a rockerek hordták, és cső, ennyi, kész, done. És most meg bemész a Houndenbe, meg bemész a Primarkba, meg bemész a nem tudom bármelyikbe, és tényleg minden ott van. És az összes olyan, nem tudom, legendás zenekar, Rolling Stones-os, kinyújtott nyelvtől kezdve, Nirvana logón át, mindent meg tudsz venni az ilyen fast fashion boltokba. Szóval, na most mindegy, ez már ilyen nagyon témától elkanyarodó, de hogy szerintem ebben így nincs igazad, mert ez régen, ez kiváltság volt.
Lehet, nem tudom, nekem sose volt zenekaros pólom, lehet, hogy... Vagyis hát lett zenekaros pólom, de 20 éves koromban lett végre egy Pink Floydos pólom, tehát hogy hosszú évek kemény munkája volt, de addigra már hallgattam Pink Floydot, tehát hogy, vagy nem tudom, nekem ez például úgy fontos volt, hogy ha van Pink Floydos pólom, akkor a Pink Floydot ismerjem.
Igen.
Vagy fontos legyen.
Igen. Kicsit ugorjunk.
Mindegy, szóval, hogy jó.
Kicsit ugorjunk. Úgy érzem, hogy picit elkanyarodtunk. Nagyon nem is olyan kicsit.
Nagyon elkanyarodtunk.
Nem, mert arról akartam, vagy arról szeretnék inkább beszélni egy picit, hogy csak hogy tovább fejtegetve ezt az áthidaló szerepet, hogy emiatt szerintem mi sokkal inkább ilyen útkeresőek vagyunk, és szerinted ez így hogyan nyilvánul meg a hétköznapokban? Például abban, hogy mi sokkal gyakrabban bántunk munkát, mert keressük azt, hogy hol a helyünk, és keressük a kiteljesedést, és nem elégszünk meg a robottal, meg a bevétellel, meg azzal, hogy fizu van, meg azzal, hogy biztos megértés van.
Nagyon érdekes egyébként. Most hallgattam egy podcast adást a parentifikációról, és ez szerintem a generációnkra eléggé jellemző. Tehát a parentifikáltak az azt jelenti, hogy ez egy angolból átvett kifejezést, tehát hogy parentification, tehát hogy szülősítve vagy.
Igen.
És szerintem nagyon sokan a generációnkba beleesünk ebbe a kategóriába, mert a mi szüleink orvaszályba dolgoztak.
Igen, abszolút.
És azért nagyon sokan átvettük a szülői szerepet, és ilyen önellátók lettünk szerintem. És csak azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy szerintem a mi generációnknak tökre fontos a biztonság és a stabilitás, és ennek ellenére tök sokszor váltunk, igen, munkahelyet, de azért, mert valahogy ezt az önazonosságot keressük szerintem, amiben boldog, tehát hogy egy ilyen folyamatos boldogságkeresés van.
Abszolút.
És egy ilyen folyamatos kontroll, tudod, hogy én akarok ura lenni az életemnek, én akarom eldönteni, hogy mi fog boldogságot okozni.
Így van, igen.
És ezért nagyon sokan önszerveződőek, meg önfenntartóak, szóval, hogy én azt érzem, hogy a mi generációnkban egyébként nagyon sokan, nagyon hamar elhagyták a szülői házat. Tehát, hogy persze beszéltünk itt mama hotelekről, meg mit tudom én, de hogy vagy legalábbis az én meglátásom, meg az én baráti társaságomban van olyan nyilván, aki sokáig lakott otthon, de hogy alapvetően szerintem a mi generációnkra nem kifejezetten jellemző ez a nagyon sokáig otthon lakom, mert ha kellett, akkor nem tudom mekkora kollektívába, de elköltöztél otthonról. Szóval nagyon sokan külföldre mentek kipróbálni magukat, nagyon sokan élnek ebből a generációból szerintem ilyen van life-ot, ami, hogy fordítsuk ezt a...
Hát ez ilyen
lakókocsi
életet. Lakóautós élet, igen, ilyen kis furgonban.
Igen. És hogy egy ilyen iszonyatos szabadságkeresés lett az egészből, és önkeresés, meg önazonosság kutatás.
Ez teljesen így látom én is. Igen. De ez egyébként, ez nem rossz dolog. Ez egy jó dolog.
Ja, nem, nyilván.
Sok fejfájást okoz, meg rengeteg szerintem ilyen önbizalmi kérdést. Tehát, hogy mivel keresed a helyedet, keresed azt, hogy hol tudsz kiteljesedni, meg hol vagy megbecsülve, és csak nem találod. Szerencsésebbek hamarabb megtalálják. Ez szerintem azért sokkal több ilyen lelki traumát okoz nálunk, vagy ilyen önbizalom problémát okoz nálunk, mint mondjuk másoknál, vagy esetleg nem tudom, korábbi generációknál.
Igen, lehet. Meg tudod azt, hogy a mi generációnkban szerintem már oké terápiába járni.
Hál' Istennek.
Szóval, hogy igen, hál' Istennek, mert hogy azért így a sokat beszélgettem így anyámmal, és mindig az volt a megoldása, hogy vagy hát van egy barátnője, aki jár pszichológushoz, és így egyáltalán, tehát hogy ez ilyen furcsaság volt a számára, meg ott a baráti társaság számára, és hogy gyakorlatilag őt nézték hülyének, hogy minek jár pszichológushoz, mert hogyha ha vannak barátaid, akkor nincs szükséged pszichológusra, mert akkor mindent el tudsz nekik mondani, és akkor így megvan oldva, tudod. Tehát, hogy így ez a hozzáállás az egészhez, és így hiába magyarázom neki, hogy nem egyébként tök fontos lenne, hogy a traumáidat feldolgozd, azt érzem az előttünk lévő generációba, hogy nagyon sok mindent elfolyt magában, és ilyen tudattalatti nyomógombjaik vannak, amiket abszolút nem realizálnak.
Hát vagy hát, realizálnak, csak nem foglalkoznak vele. Tehát érted? Mert hogy ugye elnyomnak sok mindent, igen.
Ja, nem tudom. Azt akartam kérdezni tőled, hogy szerinted mi az a generációs különbség, mind föl, mind lefele, tehát hogy így mondjuk a Z-ek meg a X-ek felé, ami szerinted a legnagyobb problémát okozza, vagy a legnagyobb konfliktus szüli.
Húha, ez nagyon egyéni is lehet. Nem tudom. Mert van, aki partner ebben, hogy te itt keresgéled magadat, meg a világban a helyedet, van, aki meg tökre nem. Hát itt nagyon bejönnek az egyéni sztorik szerintem, hogy ki az, akit miben, és ki hogyan segíti.
Aha.
Vagy neked van konkrétan a fejedben valami, mert akkor nyugodtan mondd, mert én így egyelőre most így nem tudok rávágni erre, ez kicsit ilyen hosszabban gondolkodós történet. Nagyjából
Jó, nyilván ez egy összetett kérdés, de én azt érzem amúgy, hogy ha a szüleink generációja felé tekintünk, akkor nagyon sok konfliktust okoz nekem például az, hogy teljesen más a világszemléletünk. Uh-huh. Hogy tudod, hogy és ezt egyébként egy komplex dolog, mert mind politikailag, mind pénzügyileg, mind tudom én, művészetre tekintve, tehát hogy minden az élet alap aspektusait, hogyha végigveszed, nagyon máshogy gondolkodnak. És nagyon sokszor elzárkóznak attól, hogy tehát tudod mi, hogy de egyébként ez Magyarországra szerintem nagyon jellemző, hogy nincsen vitakultúránk, és szerintem az előző generációnak abszolút nincsen vitakultúrája, és nem lehet velük vitatkozni. Tehát, hogy mindent, hogyha nem értesz egyet, akkor nagyon sokszor támadásnak veszik, aha, és neked nem lehet lehet, tehát hogy elzárkoznak attól, hogy közös nevezőre jussunk, vagy éppen nem kell megegyezni semmiben, de hogy legalább lássam azt, amit a másik mond, és megértsem, hogy mi az az álláspont, amit ő képvisel. És egyébként ezért volt amúgy a közös halmaznak tök fontos munkája az, hogy meg az volt egy elmondata, hogy nem kell meggyőzni egymást, megérteni, igen, és ez szerintem a generációkra is abszolút vonatkoztatható, hogy egyszerűen nincsen kommunikáció a két generáció között. És ez aztán szerintem csak mélyül egyébként mondjuk az X-esek és az Z-ek között.
Uh-huh. Erre egyébként rá tudok kapcsolódni én is annál a pontnál, hogy én is egyébként azt gondolom, hogy kicsit ilyen fekete-fehérebben látják a világot, mint mi.
Ja, hát igen, ez a fekete-fehér gondolkodás szerintem egy abszolút jellemző az X-esekre. De a boomereknek meg de pláne. Nem?
Na jó, de jó, persze, igen. Hát ott már azért akkora a különbség. Hogy az így nehézebb.
Mi okoz a legnagyobb gondot számodra, mondjuk a nagyszüleiddel kapcsolatban? Vagy mi az, ami a legjobb?
Hát nekem már csak egy nagyszülőm él, úgyhogy igazából most ilyen csúnyán mondva úgy különösebben nagy gond már nincsen.
Ja, értem.
Úgyhogy meg már nem beszélgetünk ilyen dolgokról, úgyhogy nem tudom, igazából velük kapcsolatban így annyira nekem ez sose volt gond, mert főként gyerek voltam, meg kamasz, amikor én a nagyszüleimmel húzamosabb időt tudtam tölteni, és akkor meg ezeket hát nem veszük észre, meg nem tudjuk.
Uh-huh.
Ott, hogy a világ az egy gyereknek nem úgy működik, mint ahogy most 30 évesen, most, hogy már csak egy nagyszülőmér, és ő is elég idős, már túl idős ahhoz, hogy nem tudom, ilyen dolgokról így mélyen beszélgessünk. Így ebben nekem nincs tapasztalatom, de ha neked van, akkor mondd.
Hát én nagyon sok időt töltöttem a nagymamámmal, mert nekem édesanyám rengeteget dolgozott, meg aztán, amikor 16 évesen a nagymamámhoz is költöztem, tehát hogy így nekem uh-huh. így az arcomban volt tolva a generáció közti különbség. Uh-huh. De valószínűleg ezért lettem egy kicsit toleránsabb is, bár ezt a nagymamám biztos nem mondaná, hogy toleráns vagyok, mert nagyon könnyedén összeveszünk. De hogy vannak ilyen alap dolgok, amik így beégtek az életembe, tehát hogy tudod, van egy ilyen alapbevásárló lista, amit nagyanyám mindig, tehát hogy tej, kenyér, tojás,
igen,
és valamiért citrom.
Liszt mindig kell, hogy legyen.
Nálunk valamiért citrom mindig legyen otthon. És így tudod, nem tudok úgy elmenni a boltba, hogy így ne menjen a fejemben ez a hülye lista, hogy tej, kenyér, tojás, citrom.
Hát igen, nagy baj nem történhet, ha ezek vannak otthon. Mert ugye igen. Biztos, hogy ők úgy szocializálódtak, hogy nyilván a bajok azok megtörténhetnek. Ja, igen. Hogy ezek, ha vannak, hát akkor igen, nagy gond nincs, akkor mindig túlélsz, érted? Hogyha nem mehetsz ki egy hétig, akkor is kicsit ilyen, most a COVID eszembe jutott ilyen szempontból, hogy tényleg...
Ez nagy trigger volt sokaknak.
Hogy ez nagy trigger volt sokaknak, és például én mennyire nem értettem ezt az egész dolgot, hogy mindenki uh-huh. ment a boltokba, mint az őrült, és vásárolta fel a, nem tudom, a WC-papír, talán az, ami nagyon fogyott, meg nem is tudom, milyen dolgokat, és én meg így, jó, értem, hogy jön egy világjárvány, meg hogy így COVID, meg nem tudom micsoda, de hogy azért, bazeg, tehát, hogy yeah. nem háború van. Mert ezt is furcsa így mondani, mert sajnos nyilván van, ahol van, szóval, hogy így nem tudom.
Igen, igen. Mi, és nem is kell messze menni hozzá.
Igen, sajnos, szóval csak mint gondolkodásra egy például, hogy nem tudtam hova tenni azt, hogy voltak, akik ezt csinálták, és voltak, akik ezt mondták adott esetben nekem is, hogy hát azért spájzolj be, nem tudom, ebből, abból, amabból, mert ki tudja. Én meg így, jó van? Oké, jó. Nem lesz itt nagy gáz. Itt tudom én, karantén rendben, de átadta, még lesz bolt, lesz kaja, nem tudom, meg fogják oldani. Aztán engem igazolt az idő, mert tényleg megoldották, és semmi szükség nem volt arra, hogy bespájzoljunk konzervekből. De furcsa, hogy előjött egyből a triggerpontnál ez az ilyen tényleg ez az ilyen reflexzerű gondolkodás erről, hogy mit, hogyan spórolj be, meg spájzolj be.
Igen. Biztos ezek az amerikai prepperek, tudod, akik így készülnek a világ végére, azok világi életüket élték éppen a COVID alatt, mert már minden készen állt arra, hogy
igen, ők, ők mondogathatták, hogy na, tessék, látjátok? Ezért spájzoltuk évekig. Ezért van, nem tudom, atombunker a háza alatt.
Ja.
Vicces, röhögünk, de hát a különböző társadalom meg jövő kutatók azért nem jósolnak túl sok jót. Tehát, hogy amúgy most viccen kívül ezek lehet, hogy így meg fognak történni egyszer.
Hát, ez egy másik nap, másik témája, de...
Abszolút. Van egy témám még a mi generációnkhoz, amiről szerintem beszéljünk. Uh-huh. Az még pedig a pénzügyi önállóság.
Uh-huh.
És jó. Így az életben való elindulás. Szóval az van, hogy tényleg mindig csodálkozva szoktunk így a szüleink felé fordulni szerintem, hogy így ti mégis miből?
Ja, igen.
Mert szerintem nekünk nem opció már az, hogy, és nyilván megint általánosítani nem biztos, hogy érdemes, meg nagyon fontos az, hogy az ember milyen országban van, mi a társadalmi szociális háló, hogy működik a gazdaság, blabla, ezek mind közre játszanak, de mégis nyilván nem én vagyok az egyedüli, aki azt gondolja, hogy nekünk az már nagyon-nagyon kevesünknek opció, hogy elkezdünk dolgozni, abból félretesszünk pénzt, és abból mi el tudunk kezdeni saját vagyont felhalmozni, saját lakást venni, saját házat venni, blablabla. Nem lehetetlen, meg van, akinek sikerül, de szerintem általánosságban elmondható a mi generációnkra, hogy sokkal-sokkal kevesebbünknek adatik ez meg.
Abszolút. Az a szörnyű egyébként az egészben számomra, hogy valamiért meg tabu beszélni a pénzügyekről. Tudod? És ez olyan kellemetlen az egész, hogy de egyébként meg mekkora szükség lenne rá, hogy beszéljünk róla. És azt szerintem így a szüleinktől jön, hogy tudod, hogy nem szabad a pénzről beszélni, nem kérdezheted meg, hogy a barátaid mennyit keresnek, hogyan élnek, miből élnek, tudod, és jó, nyilván valamilyen szinten ez magánügy, de szerintem kell lennie egy olyan baráti hálónak, amiben meg tudod kérdezni, hogy te egyébként mennyit keresel, mert egyébként, tehát, hogy kire számítasz, hanem a barátaidra, mondjuk egy ilyen kérdésben, hogy egy aktuális munkakört mennyi pénzért tudsz betölteni,
igen,
tudod?
Igen, hát az információ szerintem... segít elhelyezni téged is, meg a saját erősségedet, meg értékedet a munkaerőpiacon, persze.
Szóval szerintem ez tök fontos lenne, hogy amúgy többet beszéljünk a pénzügyekről. Nyilván, tehát mondom ezt úgy, hogy soha nem voltam anyagias, meg a barátaim mindig rajtam röhögnek, mert hogyha volt egy koncertjegyem, és nem jött el a haverom, akinek vettem, akkor odaadtam ingyen valakinek az utcán, tehát hogy tökre nem vagyok egy ilyen nepper, tudod? Aha. Szóval, hogy így anyagi csöttömeg vagyok ilyen szempontból, viszont kurva jól tudok spórolni, tehát ennyi a szuper képességem. De hogy szerintem ez fontos lenne, hogy erről beszéljünk, és akkor nem lennének olyan beszélgetések a szüleinkkel, hogy így nem érti, hogy miért nem... Tehát, hogy egyrészt szerintem az előző generáció sokkal könnyebben vett föl hitelt például. Tehát azt látom, hogy sokszor anyagilag sokkal bátrabbak. Mondjuk hitelfelvétellel kapcsolatban. Uh-huh. Meg ilyen természetes, tudod, hogy természetes, hogy hitelre veszünk autót. Uh-huh. Vagy természetes, hogy hitelre veszünk házat. És abból már nem gondol bele, hogy jó, de hogy azóta megváltoztak a kamatok, meg a THM, meg a mit tudom én még mi, meg egyrészt az, hogy nem ugyanaz a kezdőtőkéd van. Tehát, hogy ma, hogyha házat akarsz venni, az nem csak Magyarországon, de egyébként például itt a norvég gazdasági helyzetben is így szinte lehetetlen. Tehát nem megoldhatatlan a dolog, de nem kezdtem el 18 évesen lakáspénzt fizetni, érted, hogy most olyan kezdőtőkém legyen, hogy így azt mondja a bank rá, hogy persze, szívesen megszorlak. nem tudom mennyi összeggel.
Bezzeg, Vikikém, ha elkezdtél volna a 18 évesen lakáspénztárt fizetni.
Igen. Nem, amúgy furcsa, mert most szerintem a mi generációnkban azoknak van lakása, vagy háza, vagy bármilyen, őszintén szólva, nagy rész, tisztelet a kivételnek, akit megtoltak a szülei.
Hát, tehát igen, igen.
Önállóan, és egyébként, és ez nem azt jelenti, hogy nem dolgoztak meg azért. Tehát, hogy
pont ezért,
ez,
pont ezért tartózkodni.
Ez nem értékítélet.
Pont ezért tartózkodnék attól, hogy megtoltak, a megtoltak, annak van egy ilyen pejoratív, nem tudom.
Akkor segítettek, vagy megsegítettek.
Mert azért, az, hogy segítenek, az jó dolog, és azt el kell tudni fogadni, és örülni kell neki, de azzal együtt nyilván a tényállás, az abban igazad van, annak nagyrészt annak van, akik tudnak segíteni a szüleik. De hát ez így igen. megy, szóval, hogy máshogy nem is lenne esélyünk.
Ja, abszolút nem. És közben meg azt látom, hogy azért a szüleink generációja meg azért még úgy nagyjából boldogult. Tehát, hogy nyilván hitellel, tehát, hogy nem arról van szó, hogy óriási felhalmozott vagyonokon csücsülnének, meg mit tudom én, de hogy azért nagyot változott a világ, nagy gazdasági válságok voltak, meg vannak, és teljesen más szituációban vagyunk szerintem, mint a szüleink. De egyébként, ami még ezzel kapcsolatos szerintem, az tényleg az életvitel, hogy azt szerintem másba keressük azért most már így a stabilitást, meg a biztonságot, nem feltétlen a házvásárlásban.
Uh-huh. Igen, abszolút, igen, igen. Inkább tényleg az önmegvalósítás szerintem az, ami így a mi generációnknak így a zászlós hajó kifejezése. Szóval, hogy fontosabb igen. az, hogy mi magunk legyünk a világban, és olyan dolgot csinálunk, amit, és emellett másodlagos így a vagyon felhalmozás.
És tudod mi? Azt vettem egyébként még észre, hogy, és ez nagyon vicces dolog, de hogy van egy ilyen kimondatlan szövetség így így az Y generáció között. Tehát, hogy azt érzem, hogyha megtudod, hogy valaki a te korosztályodból van, akkor szinte feltétel nélkül segítesz.
Igen.
Nem? Tehát, hogy sokkal szívesebben és sokkal könnyebben tudunk csatlakozni egymáshoz, sokkal közvetlenebbül, megértőbben, hogy egy kicsit van egy ilyen
bajtársiasság, de nem tudom, hogy igen. ez nincs-e meg másoknál, mármint, hogy XX között, meg ZZ között, mert hogy nem vagyunk benne.
Nem mert tudom, lehet, csak tudod, közben meg nyilván itt meg közre játszik azért az internet is, hogy tudod, ilyen futó poén az, hogy mennyire rossz korszakba született a Y generáció, tehát, hogy nem tudom, világválság, akkor pandémia, uh-huh. háború, nem tudom, tehát így, és hogy tudod, hogy ezen így, hát ezek így összekovácsolták, szerintem, a mi korosztályunkat.
Ebbe lehet valami egyébként, ebbe lehet valami.
Az internet révén. Tehát, hogy egyébként tudod, a mém kultúra, tehát, hogy szerintem a mémeken kívül más már nem röhög. Tehát, hogy ez még mindig a miénk. Tehát, hogy
bele se gondoltam.
Ugye? Tehát mi még mindig imádjuk a mémeket.
Igen, igen.
De azért már röhögnek rajtunk, hogy boomer vagy, bazdmeg, mert mém, tehát már elavult, tudod.
Azért nem mémelnek tényleg?
Azért nem mémelnek, nem.
Nem mondod. És mit csinálnak helyette?
Na hát ez az. És már a gif-es üzengetés sem megy. Emlékszem, milyen gif csatákat, nem tudom, játszottunk le, így, nem tudom. Nekem persze. vannak beszélgetéseim, amik csak gif-fel történnek.
Én még most is szoktam küldeni.
Hát és keresed fél órát a tökéletes gif-et, nem?
Tehát, igen, hogy... mert néha kifejezőbb az, mintha leírnám, hogy mit akarok kifejezni vele.
Igen. Na de ez már a következő generáció, nem annyira nem fontos, meg nekik már másba van.
Mit csinálnak helyett, ezt nem tudod?
Nem tudom, ennyire nem vagyok Z-pro.
Kéne egy ilyen kisöcs, kisfug, nem ilyenkor, és akkor meg lehetne nézni, hogy ők vajon mit csinálnak.
De amúgy az is, hogy teljesen más platformokat használnak, tehát hogy nálunk szerintem, tehát hogy ha megnézed a platform használatot, az X generáció az abszolút Facebook központú.
Persze, persze.
Meg egyébként a boomer is, tehát hogy ott nem tudom, mennek a rage partik és társik, meg a megmondások, meg a törörö. Ez abszolút boomer is X generációs platform. A miénk az Instagram, egyértelműen, uh-huh. Tehát hogy szerintem azt mindannyian használjuk. És
hát TikTok a kicsiké.
Hát igen, a TikTok az ilyen alfa és Z generáció. Amihez mi meg már tudod, öregnek érezzük magunkat.
Hát pedig próbálják közelebb hozni, mert ugye Insta Reels is van már abban, ugye nyilván mivel nem vagyunk az Instán, akkor nem tudjuk kikerülni a Reels-t sem, és akkor ugyanott tartunk, mint a TikTok, hogy pörgetjük a Reels-t.
Persze, mert csak közben
a pszichológiája az ugyanúgy hat rád, mint egy Z-generációsra.
Ja, abszolút.
Ott abban nincs különbség, mert legfeljebb tartalmi, hogy picit más dolgokat nézel, vagy követsz.
Csak milyen fura, hogy az Instagramon hajlandó vagy végignézni a nem tudom hány Reels-t, meg így videós tartalmat gyártani rá esetleg, de hogyha le kell tölteni a TikTokot, akkor már hát...
Ja, egyébként igen.
Személyiségjogok, meg azért úgy izé. Szóval, hogy az úgy nem biztos, hogy az nem veszélytelen, tudod? Szóval...
Ja. Egyébként ez tényleg így van. De szerintem ennek, nem tudom, ennek ilyen lehet, hogy kettővel egyszerűbb okai vannak, hogy így a francnak kell még egyből ugyanolyan. Nem? Ha jelen vagyok egy platformon, és ugyanazt meg tudom csinálni, hogy videókat görgetek és nézem, akkor minek még egy?
Szerintem amúgy még mindig más a két platformnak amúgy a nyelvezete. Tehát, hogy az, hogy a mi generációnk, az Y-nak, szerintem még mindig hajlandóak vagyunk így olvasni.
Igen.
És szeretjük például ezeket a lapozgatós posztokat, tudod, amik hát, ilyen tudom. Hosszabbak, és szeretünk megosztani egymással, nem tudom, tartalmakat, meg hiába van rengeteg videó, azért nagyon fontos rész az Instagramnak még mindig a statikus kép, és annak a különböző formái, meg egyébként a sztorizgatás is egy ilyen nagyon fontos eszköz lett. És ez a TikTokon ugye gyakorlatilag videóra szűkül, és tudod mi, ami még szerintem nagyon furcsa dolog, hogy a mi generációnk némán használja a telefonját. Tehát hogy a legtöbb videót azért nem nézed meg sokszor, mert némítva van a telefonod.
Abszolút, igen, teljesen, mindig.
És inkább elolvasod a feliratot, és akkor úgy csatlakozol hozzá, és a TikTokon meg ugye ott van az a rengeteg videó, de mindegyik hangos, tehát hogy ott beszélnek a kamerába, meg megosztanak dolgokat ott is, de hogy ott ahhoz a hang hozzátartozik, tudod? Tehát hogy ott nem némán használod a telefonodat. És ezt mondom, ez egy tök fontos különbség, hogy az még jobban tudod így beszűkít arra, hogy telefon használat, és nálunk meg azért megvan az, hogy így, ez egy tök fura dolog, hogy így csak is kizárt, hogy szerintem azt sem tudom, mi a csengő hangom. Tehát, hogy szerintem mi vagyunk az a generáció, aki némán használja a telefonját.
Teljesen igazad van, én is némán használom. De meg nem tudnám mondani, hogy miért amúgy tulajdonképpen. Ne csürömpöljön ide. Idegesít, hogyha pipog. Nyilván le lehet venni külön is az egyes applikációknak az értesítési hangját, de ahhoz be kell menni a menübe, és végig kell kattintani az összesnek az értesítési hangját. Tehát lustaság. Kettő. Egyébként meg már úgy is ki a franc hív. Akkor meg minek
ja,
legyen hangos?
Ja, az meg a másik.
Nem?
Na, de ez az, hogy mi szerintem azért pötyögősök vagyunk, tudod, hogy bepötyögöd, ha bármi gondod van. A legtöbb Z-generációs, akivel kommunikálok, az hangüzenetet küld, kérlek szépen.
De jó az.
És azt milyen furcsa, nem?
Nem szeretni.
Na ez az, mert megint fel kell hangosni, pedig mennyivel egyszerűbb lenne.
Egyébként ehhez a pötyögéshez az X-esek tökre alkalmazkodtak. Ezt
igen.
Ezt megfigyelhető szerintem, hogy így erre a szüleink is ráálltak, és simán visszapötyögnek.
Igen, de még mindig jobban szeretnek telefonálni például.
Persze, meg szoktunk, meg nyilván, de hogy megvan mellette az, hogy lehet velük facebookozni, meg csetelni.
Ja, azt igen, az abszolút benne van.
Ugye ők abszolút partnerek, és ettől nem határoltak el. Az Instától már igen. Tehát, hogy Instájuk már nincs, vagy hogyha regisztráltak Instára, akkor se használják, csak a, nem tudom, kíváncsiak alkalmanként, hogy a hülye gyerekük éppen mit rakott ki. De hogy igen, Facebook meg a csetelés megy. Ja, szuper lenne. És voltak olyan időszakok, hogy így a nagymama kommentelt alá, és így...
Mi az amúgy olyan cringe, nem? Amikor így nem tudom, nagymamám is például nem mindig, tehát hogy ilyen nagyon furán használja a Facebookot, mert van, amikor ilyen kinyilatkoztatásai vannak például a városvezetéssel kapcsolatban, és azt gondolja, hogy a Facebook a megfelelő platform erre, és akkor egy ilyen, nem tudom, több oldalas kis eszét kirak a Facebookra, hogy ő mit gondol. És itt az, hogy jó, köszönjük.
Hát figyelj, a Facebook megkérdezi az üzenőfalat tetején,
mit gondolsz,
hogy mi jár a fejedben. Igen. És akkor ez jár a fejemben, akkor leírom. Hát most erre igen. Van, pont erre találták ki. Más kérdés, hogy ezek ugye eléggé elvesznek az algoritmusban egyébként, hogyha nem követed konkrétan szorosan az adott embert.
Igen. Úgyhogy ezek mindig nagyon izgalmasak.
Cukik nagyon. Viki, körbejártuk a témát, amennyire mi tudtuk.
Szerintem abszolút. Mennyi időnk maradt?
Nem sok, csak azért kérdeztem ezt az ilyen zárás felé kacsingató kérdést. Annyira nehéz erről beszélni, mert nyilván saját szemszögünkből látjuk, meg szerintem a generációs dolgokban nagyon beleszámít az, hogy milyen környezetben vagy, milyen társadalmi berendezkedésben vagy, milyen politikai gazdasági rendszerben vagy. Szóval ez egy ilyen roppant bonyolult dolog.
Persze, meg nyilván senki nem tehet arról, hogy melyik generációhoz tartozik, úgyhogy nyilván érdemes ezt úgy kezelni, hogy minél megértőbben, de ez minden generációnak, minden generáció felé, szóval hogy szerintem erre szükségünk lenne, hogy egy kicsit hagyjuk a másikat élni, és kicsit fogadjuk el.
Így. Hát jól van, Viki, köszi szépen, ez király volt, tök jó témát hoztál, illetve hát a Zsoltnak köszönjük, hogy ilyen
Zsolt,
jó témát
köszönjük.
Dobott be. Igen, köszönjük.
Igen.
Ja, úgyhogy... Úgyhogy,
ha van még témátok, akkor dobjátok.
Jó, dobják, mindenki dobja.
Mindenki dobja a témát.
Bár egyébként most már közeledünk az évad végéhez, és ugye azt elárulhatom, hogy mindenképpen lesz még popkulturális ventilálás, mert ahogy a legutóbbi évadot, úgy ezt is ezzel fogjuk majd zárni, úgyhogy a fiúkat már izzítottam. Vevők rájönnek, már csak le kell szervezni, hogy mikor vegyük fel, szóval az még lesz, és azon kívül meg hát majd meglátjuk itt, hogy mi fér még bele.
Igen. Úgyhogy, hát akkor köszi a mait.
Sziasztok!
Sziasztok!